Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és akkor hogyan megyünk tovább? Tehát elkészül, oké, van a spektrumnak a két oldala, a abszolút nagyipari, mondjuk így idézőjelben, előállítási módszer, ahogy az összes párlatnál megtalálható, meg a nagyon kézműves, amikor tényleg a nagyon hagyományos ilyen vermekben füstölve melegítik fel az alapanyagot, a pínyát.
Hát ami sokkal inkább a meszkára jellemző.
Meszkál, így van.
De inkább én a gyártásról beszélnék most, hogy aztán mi lesz ezzel a cukros lével, mert a következő lépés az a lepárlás, ugye, hát ezt a, illetve bocsánat, a következő lépés az az, az erjesztés, ezt be kell erjeszteni valahogy, hogy legyen alkoholtartalma ennek a cukortartalmú folyadéknak, kap egy élesztő kultúrát, és akkor technológiától függően, attól függ, hogy mennyire kézműves, milyen technológiával dolgoznak, különböző időtartamokig lehet az erjesztést végezni. Nyilván meszkáloknál ott ez sokkal hosszabb ideig eltart, ez az erjesztés, és hogyha megvan ez az alacsony alkoholtartalmú alap cefrénk, ezt utána nyilván a lepárló berendezéssel fel kell koncentrálni ennek az alkoholtartalmát.
Annak van valamiféle jelentőség, hogy milyen élesztő kultúrát használnak?
Lehet exogén, tehát lehet külső élesztő kultúrával dolgozni. Vannak olyan párlatkategóriák, ahol ezt nem engedélyezett, tehát neked kell kifejlesztened. Uh-huh. Hát elsősorban például a skót maláta viszkiknél ott az egész gyártási folyamatot.
Az is be van szabályozva, ugye, hogy szabályozva, mit használhatsz.
Így van, milyen enzimekkel dolgozhatsz az erjesztésnél. Itt a lepárlás esetében jellemzően kisüstöt használnak, uh-huh. vagy a kisüstnek a különböző ilyen továbbfejlesztett változatot, ilyen hibrid lepárlókkal, amikor ilyen oszlop szerű rá applikált tornyokat alkalmaznak a kisüstön. Hát nyilván, hogy sokkal hatékonyabban, meg precízebben magasabb alkoholtartalmat lehet egy ilyen berendezéssel elérni.
És de amúgy nincsen szabályozva. Amikor kisüstöt használnak, akkor ott ugye például a viszkiknél is, de a konyakoknál is nagyon fontos az, hogy milyen a kivezető cső. Mekkora, mennyire öblös, milyen a szög, és a többi, ugye ez is különböző aromákat vagy átenged, vagy nem, mert azok visszafolyhatnak, és igen. akkor ott tovább forhatnak. Tehát, hogy mi lesz a végeredmény, ez nagyon függ attól, hogy ez hogy néz ki.
Igen. Hát meg az erjesztésnél most itt van nálam egy-két olyan kép, amit meg tudok neked mutatni, érdekes lehet, még az erjesztésre visszatérve például vannak olyan ancestral meszkálok, ahol megtalálom azt a képet, hogy aha. magában az erjesztésben benne vannak a rostjai az agávénak, hogy ezáltal is egy extra íz kap. Hát nem túl buszta, de
nagyon érdekes.
Udvariasan fogalmazol, igen, de hogy ebből lesz majd egy meszkál. Ami még izgalmasabb, hogy bizonyos ilyen ancestrál ősi meszkál készítő lepárlóknál például alkalmaznak egy ilyen agyagból, vagy ilyen cseréből készített alkalmatosságot, ami végtelenül egyszerű, primitív, tulajdonképpen egy tányér van a belsejébe, ami fölött egy lavor hideg vizet helyeznek el, és tulajdonképpen az egész
ott lecsapódik a pára, és van, visszacsöpög, és az jön ki.
Pontosan.
Hát ez egy nagyon régi módszer.
Hát igen, régi módszer. Ez Ázsiában egyébként ilyen ős-ázsiai lepárlási technológia. Hát, hogyha hihetünk ezeknek az olvasmányaimnak, akkor állítólag ázsiai munkások vitték be ezt a technológiát annak idején még Mexikóba, de ez nem most volt, hanem az évszázadok
hát akkorában.
Érdekes,
igen.
Izgalmas történet. És hát ezeknél az ancestrál, nagyon különleges, nagyon drága meszkáloknál ez előírás, hogy ezeket is lehet használni, sőt, javallott ennek a használata. No, tehát, hogy a lepárlás után akkor megvan az a párlatunk, ami egy nyers párlat, és akkor onnantól kezdve jöhet a lepárlás utáni kezelés, hogy ezt most érlelik, vagy pihentetik, nem érlelik, ettől függően különböző kategóriák vannak. Ugye az a tequila, vagy az a mezcal, ami nyers állapotban van, ez a Hoven, vagy a Blanco, vagy uh-huh. Silver, tehát hogy ezekkel az elnevezésekkel kerül a piacra.
A következő, tehát az a fiatal,
így
fehér,
van,
vagy fiatal, vagy ilyen fiatal, szépen vagy ezüst, igen.
Így van, így van, így van a szépen magyarosan lefordítva ezeket a kifejezéseket. A következő kategória az a reposzádó. Ennek a törvény előírása, hogy 2 hónapig kell hordóban érlelni. Itt a gyakorlat, hogy amerikai ex-bourbon hordókat, vagy ex-amerikai viszkis hordókat használnak erre a célra. Hát miért? Nagyon egyszerű. Itt a párlatok világában van egy ilyen összefüggés, hogy az amerikai viszkiknél javarészt vadonatúj frissen elkészített, frissen égetett hordót kell használni az érleléshez. Ez nyilván utána már ebbe a kategóriába nem lesz, mondjuk egy bourbon whisky, egy straight bourbon whisky előírás csinálnak megfelelően már nem lehet arra célra használni, ez utána eladóvá válik, és akkor megy Skóciába, Írországba.
Benne, ami jó lesz.
Így ugye? Van, megy le a Karib térségbe, vagy éppen Mexikóba, és akkor ezekben az ex-amerikai bourbon hordókban érlelik például a tequilát, és ugye ez a 2 hónap, ez azért is elegendő, mert nem szabad elfelejteni, hogy ott nagyon meleg van, tehát hogy azon a részen Mexikónak, ezen a részein, de Jalisco tartományban, tehát elviselhetetlenül meleg tud lenni, tehát hogy tűz a nap, és
kis hát szint azért is kap tőle, ugye, a hordótól, és azért ízanyagok is kiszabadulnak. Van még egy kis vanília, van még egy kis bourbon maradék benne, ugye azért ezt nem kiszárítva hozzák, hanem azért pár liter bourbon még ott a dongákban ott van.
Hát vagy attól függően, hogy szállítják, sok esetben a hordókat nem lapra szerelve, hogy mi ennek a igen. Szép elnevezése, tehát igazából dongákra szétszedik.
Nem ike a hordók, igen.
Igen, tehát hogy dongákra szétszedve szállítják sok esetben, és akkor úgy rakják közé. De hát ez attól függ, tehát hogy ez nem nincs kőbevésve. De
és olyan, hogy meddig kell érlelni? Ez a 2 hónap, ez a kötelező?
Ez a kötelező. Hát egy év fölé nem nagyon mennek, nem mert nagyon. Egy év fölött már añejónak minősül a tequila, és ez általában az árban is már azért tükröződik, tehát hogy azért van egy ugrás árban a nyers, mondjuk a Blanco tequila, most itt hoztam is magammal egy Blanco tequilát, ha van kedved megkóstolni, akkor itt hát, már töltök is,
és kedvem, akkor... Van lenne kedvem megkóstolni, de autóval vagyok.
Akkor csak illatolni, de akkor meg ne kóstolni.
A Riddle pohárban szeretném kérni, hogy meg tudjam állapítani.
Igen, kapsz egy pezsgős flőtét is, hogy összehasonlítsd.
Jó,
rendben. Csak azért, hogy itt
ez a Don Julio?
Ez egy Don Julio Blanco, ami most itt nálam 100% tequila, és ez egy Altos tequila, tehát azt is kell tudni, hogy a Jalisco tartományon belül, vagy a tequila régióin belül az Altos, ami a kiemelkedő régió, tehát az magasabb tengerszint feletti magasságon található, és ennek az a jelentősége, hogy sokkal jobb minőségű termést biztosít. Ez hasonló analógia van a kávé kapcsán is, ugye a Robusta meg az Arabica kapcsán, ugye az Arabica kávé az a magasabb tengerszint feletti régiókban terem, a Robusta pedig lejjebb, és itt is minőségben hatalmas különbség van. Ez egy Altos tequila.
Hát megmondom őszintén, hogy nem erre számítottam illatban, sokkal gyümölcsösebb, és nagyon jellemző illata van. Van egy fanyar illat benne, ami szerintem teljesen jellemzően az agavé kell, hogy legyen. Kicsit a Riddle pohárban jobban érzem az illatokat, de nem nagyon nagy a különbség a kettő
tehát
között.
Tehát a pezsgős flőte is nyugodtan megadja azt a tiszteletet ezeknek a minőségi párlatoknak. Amúgy igen, a tequilában, illetve az AGV párlatokban van egy ilyen kicsit földes, borsos fűszeresség, ami jellemző az AGV-ra. Tehát van igen, egy jellegzetesség, ami egy vakteszten is
kóstolt,
azonnal.
Igen, aki nem kóstolt ilyet, még szerintem, ha egyszer megszagolja és megkóstolja, akkor biztosan emlékezni fog rá, viszont teljesen más, mint azok a olcsóbb kategóriás általad említett körülbelül fél felé arányban valamilyen gabonapárlatból vagy cukornádból készült tekilák, amiket is vagyunk, azoknak egy ilyen szúrós, technokolos illata biztos, hogy van, ennek nincs.
Vagy kevésbé jellegzetes. Tehát, hogy az is lehet egy másik. Uh-huh. Ott is vannak azért relatív minőségi párlatok.
Persze,
tehát
persze.
Nem leírva azt a kategóriát, csak hát ez egy minőségi ugrás.
Amúgy... Hát egyébként megmondom őszintén, hogy ha úgy kellett volna vakon kóstolni, hogy nem tudom, hogy mi van a pohárban, akkor azért elég sok mindent be lehetett volna nekem most etetni. Tehát még akár egy egyszerű valamiféle white doggal is össze tudnám keverni, vagy egy konyaknak a nyers párlatával, mert igen, vannak ilyen föld és hegyek benne, de azért ez a gyümölcsösség, ez sokkal intenzívebb, mint gondoltam.
Na ez az Athos tequiláknak egy speciális jellege. Egy picit néha ilyen virágos, bodzás illatot is tud, ez hőmérséklet függő is egyébként, meg hogy mennyi időt áll a pohárban, mielőtt kóstolod, teszteled. Hát ez most egy elég hideg tétel, ugye most azért viszonylag hideg van kint is, de érdekes. És ugye az Añejo a következő kategória, ami egy évet meghaladó érlelést kap. Itt az a lényeg, hogy viszonylag kisméretű hordókban kell, hogy érleljék ezeket a tételeket, tehát 600 liter alatti űrtartalommal, és akkor a következő pedig az extra Añejo.
Ó, hát én még szerintem olyannal nem nagyon találkoztam.
Hát igen, ott egy hatalmas árbeli ugrás van, ez 3 év fölött van, de nyugodtan elmondhatom, hogy legalább triplázódik az ára, tehát ezek sem olcsó tételek, de ott azért igen csak a zsebbe kell nyúlni, hogyha ilyen luxus tekilákat szeretne valaki kóstolni.
Innen folytatjuk Gulyás Csaba párlatszakértővel, a tekilákról, meszkálakról beszélgettünk, illetve az agavé párlatokról, de szerintem a szotóról is majd ejtsünk egy pár szót, jövünk egy kis szünet után.